Eredményes élettalálkozó 2010. június 4-e.
Sziasztok, jó reggelt! Elkezdjük, jó? Mert... Sziasztok, szia! Sanyi is úton van, csak még a csónakját ki kell kötni. Na úgyhogy kezdjük el egy imával, és akkor így kezdünk ráhangolódni, jó? És akkor... jó itt lenni. Uram, köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük ezt a sok embert, ezeket a hatalmas csodákat, mindannyiukat, és köszönöm, Uram, hogy ide vonzottál minket, ide hoztál minket, és fel akarsz minket vidámítani, meg akarsz minket erősíteni, bátorítani, és tényleg nagyon köszönjük, Uram, hogy ezt nálad megtaláljuk. Egy olyan örömet találunk, amely nem múlik el, egy olyan bátorítást, amely túlmegy a saját erőnkön, amely a te erődből táplálkozik. És köszönjük, Uram, hogy adtál nekünk bölcs tanítókat, és köszönöm a Sanyit, köszönjük a Borcit, köszönjük Pásza Kendét, és tényleg, Uram, szólj igazságot hozzánk, hogy szilárd alapra épüljön az életünk, és tényleg adj nekünk is bátorságot a szívünkbe, és örömet te dicsőségedre tényleg. Köszönjük, drága Jézus, te nevedben imádkoztunk. Amen. Amen. Egy pár perces intro. Pár hete feleségemmel voltunk Nagycenken. Biztos ismeritek sokan, mert nagyon tájékozottak vagytok, hála Istennek. És amiről így Nagycenk ismert, ugye ez a Széchenyi kastély, illetve egy csomó minden még, de talán az egyik legismertebb dolog. És ott volt egy múzeum is. Mivel én ilyen technikai érdeklődés vagyok, engem már nagyon régóta érdekelt, hogy maga Széchenynek a munkája, mert hihetetlen, amiket csinált, és amiket így elindított. Van ott egy teljes technikai történeti múzeum, tehát ilyen a Cipernovszkitól az összes ilyen nagy magyar munkája ott így megvan, Bánki Donát, tehát mindenki. Tehát nekem ilyen, nem is tudom, ilyen Éden volt, vagy hogy mondják ezt, a Kánoán. Teljesen oda voltam. De ami még inkább megfogott, az egy valami, amiért beszélek róla, oké, tehát nem úti beszámolót szeretnék tartani, hanem valami megfogott ebben. És a kiállításon az egyik részben ott voltak ilyen kis idézetek, amelyek Széchenyi Istvánnak irattak, Széchenyi Ferenctől, aki az apukája volt. És felolvasok egy ilyen idézetet. Kicsit régies a nyelvezete, de szerintem érthető. És nagyon egyértelmű, hogy miről szól. Egyébként ez egy levél, amelynek az a cím, hogy Gróf Széchenyi Ferenc intelmei fiához, Istvánhoz. Jó, tehát Gróf Széchenyi Ferenc intelmei fiához, Istvánhoz, jó? Ez azt mondta, hogy így kezdi, idézet. Ezért Istentől nyert tehetségeiddel az Isten dicsőségére sáfárkodjál, nehogy köszemére kitéve méltatlanok, hozzá nem értők és rosszakarók által bemocskoltatva Isten által elvetessenek, mármint hogy a tehetségeid, és más jobban gazdálkodónak adassanak. Idézet vége, egy másik. A másodszor saját meggyőződést, hogy a nyelvek, melyeket igazán dicséretes szorgalommal megtanultál, és a rövid, felületes beutazása néhány országnak, mely még nem elegendő, hogy az egykor az állam hasznára légy. Tehát a nyelvek és az utazgatás még nem elég, hogy az állam hasznára légy, és az utókor háláját kiérdemeld, vagy ami a legfontosabb, Istenednek egykor neked bőssége ajándékozott kegyelmekről beszámolj. Hiszen itt a béma székre utal. Ennyi az idézet, és annyit kell tudni erről a levélről, hogy a Széchenyi István mindig magánál hordta, egy így ilyen kis dobozkába, tehát így felakasztotta, és mindig magához rejtette, és így őrizte, és állítólag ez volt a legnagyobbra becsült ilyen levele, amit kapott valaha is. És szüntelenül ez volt a szem előtt. Oké. Na most ezt látva, és aztán láttam, hogy ott miket csinált ez a Széchenyi, ugye szerintem nagyjából magyarok így ismerik ezeket, ugye itt Budapesten a legnevesebb példája, ugye a Lánchíd, az Alagút, és az ahhoz kapcsolódó dolgok, ugye a hajózás, aztán a vasút, a folyók szabályozása, és még sorolhatnánk. A lóverseny, lovaknak, tehát lótenyésztés, ő a raktai rendbe. És egyszerűen hihetetlen élete volt. És azt láttam, hogy a kastélya az nem egy ilyen nagyon fényűző, nagyon szép, nagyon nagy, tele van szuper dolgokkal, az akkori kornak megfelelően, de nem egy ilyen fényűző. És aztán elmentünk Fertődre. Ja, ott az Eszterháziak, vagy elmentünk Eisenstadtba, ott is van egy Eszterházi kastély. És hát hatalmas fényűzés, minden négyzetcentiméteren vagy valami festvény, vagy valami arany, akármi. Azt ezzel kérkedett, hogy amit a császár megengedhet magának, már mint a német-római császár, ugye, vagy akkor már ugye magyar-osztrák császár, azt én is megengedhetem magamnak, ezt mondta Eszterházi. És sőt, így ez érdekelte, hogy így mit engedhet meg magának, mekkora fényűzésbe tudjon élni. És ott volt a kontraszt Széchenyi, aki, és az egész család, ugye, tehát nem csak István, hanem az édesapja, Ferenc és a fiai. Hatalmas a kontraszt például, mondjuk, és amit például Széchenyi hagyott még a fiára, nem tudom, tudjátok, a Széchenyi Ödön, és történelem óra, ő és szintén egy hihetetlen figura volt, vitte tovább az apja nyomdokait. Az ő nevéhez fűződik a tűzoltóság megszervezése. És nem tudom, tudjátok-e, hogy Isztambulnak ő volt a tűzoltó főnöke haláláig. Nagyon fontos. És ő, azt mondják róla, hogy ő volt az első keresztény, aki megkapta a pasa rangot. A pasa az a legmagasabb katonai tisztség Törökországban, tábornok. Tehát Széchenyi Ödön volt az a legmagasabb katonai tisztviselő, és úgy kapta meg, hogy nem kellett elhagyni a keresztény hitét. És ez volt a nagy szó, hogy egy muzulmán tisztséget kapott, de tisztelték, mint keresztényt. És ő volt az első ilyen ember, és hihetetlen dolgokat csinált egyébként. Tehát, és ő alapított az első utazási társaságot, utazási irodát, hajós egyletet. Ő utazott először hajón Párizsba, a folyókon. Mit tudom én, mindenfélét csinált. És ott van ez a két család, csak ez a kontraszt nagyon lejött nekem most, hogy ott van egy család, aki nagyon gazdag, nagyon tehetséges, ugye a Széchenyék, és az energiájukat egy ponton túl nem abba fordították, hogy még nagyobb házuk, még nagyobb birtokuk legyen, hanem hogy így a többi ember érdekét keresték. És azt hiszem, itt ebben a levélben van a válasz, hogy ők egy ilyen alapon nyugodtak, hogy őt már az édesapja is, és István a fiát is erre tanította, hogy jó sáfák, hogy az Istentől kapott tehetségeddel. És nekem az ilyen szívet melengető volt, hogy ez álmulatos. És aztán láttam az Eszterháziakat, akikről nem tudom, hogy milyen meggyőződéseik voltak, de láthatólag azért eléggé érdekes volt. Ők így inkább ilyen a távol-kelet felé húzódtak, és van, nem tudom, biztos álltok arra, tele vannak ilyen szobákkal, amik ilyen kínai. És ugye akkoriban az volt a legnagyobb cucc, ha valami kínai volt. Ugye most már kevésbé made in China. Tehát akkoriban azt mondták, hogy nem is tudom, egy ilyen kínai váza az valami 100 ökör értéke volt. Tehát 100 szarvas marhát ért. Egy váza. Tehát még 100, mit tudom én, Skoda Octavia egy vázáért, vagy mit tudom én, tehát valamilyen ilyesmi, vagy 100 traktor. És hogy ezt gyűjtötték, és mit csináltak a Széchenyék, tudod, egyszerűen nem hagyta nyugodni. Addig ment, míg nem látta, hogy javul az ország. Ugye javul, és ez nem politika, hanem ment a meggyőződései után, hogy a mások javát keresse, hogy erre használja az életét, a tehetségét. És persze ugye a legnagyobb dolog az nem az, hogy tudod, az életben nem az, hogy leszabályozzuk a Dunát, vagy a Tiszát, vagy megépítjük a vasutat, vagy a hajózás, hanem hogy egy emberre hatással vagyunk, hogy egy emberre örökséget hagyunk, hogy egy embernek elmondjuk az evangéliumot. És azt hiszem, ők ebben is jók voltak, és ezt apáról fiúra örökítették, és ezt terjesztették ők maguk is, ezt értékelték nagyra. És tényleg ez a legfontosabb. És csak olyan jó látni ennek a, nem is tudom, a megnyilvánulásait, hogy emberek, és mi ezeknek az örökösei vagyunk, és visszük tovább. Ti, akik ismeritek és tisztelitek Isten, tisztelitek a mindenhatót, tisztelitek Jézus Krisztust, és a szívetekben van ez a kincs, és jó, sáfárkodtuk az ajándékaitokkal, úgy értem, ez a legnagyobb kincs ebben a világban. És nem biztos, hogy mi építjük meg a következő hidat, de emberek között hidakat építünk, és a szeretetünkkel igenis hatással vagyunk az emberekre. És ami a legfontosabb, elmondjuk nekik az örömhírt, elmondjuk nekik, hogy mi a kiút, és ugye ez a, ha bajban vannak, és minden ember bajban van, és mindenkinek szükség van megváltóra, mindenkinek szükség van kegyelemre. És az összes többi, ugye erre mondja a Biblia, Máté 6.33, hogy ez a ráadás. De Isten országa azon először, ugye, hogy ha Isten tisztelem, ha Istentől akarok elfogadni, ha őre építem mindent, amit teszek, akkor annak egy örökkévaló hatása lesz. És aztán hatása lesz a mindennapi társadalomra is, persze. Hatása lesz a vállalkozói kultúrára, hatása lesz a morálra, hatása lesz mindenre. És ja, csak álmlatos volt ezt így látni. Csak ez a bizonyság. Felolvasom még egyszer? Jó, Sanyi kérte, hogy még egyszer, jó, akkor befejezésül, jó, felolvasom még egyszer. Egyébként így meg lehet találni, Google-ben rákeresel, nagyon jó az egész. Gróf Széchenyi Ferenc intelmei István fiához. Ja. Azt mondja, hogy ezért Istentől nyert tehetségeiddel, az Isten dicsőségére sáfárkodjál. Nehogy közszemlére kitéve méltatlanok, hozzá nem értők, és rossz akarók által bemocskoltatva, Isten által elvetessenek, és más jobban gazdálkodónak adassanak. Másodszor saját meggyőződést, hogy a nyelvek, amelyeket igazán dicsérete szorgalommal megtanultál, és a rövid, felületes beutazásra néhány országnak, mely nem elegendő, hogy egykor az állam használ a légy, és az utókor háláját kiérdemeld, vagy ami a legfontosabb, Istenednek egykor neked bőséggel ajándékozott kegyelméről beszámolj. Ja,
okay. Én azt hiszem, hogy a modern embernek nincs fogalma a nagyságról. A modern ember elvesztette azt a méltóságot, amire mindannyian vágyunk. Minden ember szívében ott van az örökkévalóság. Ott van az, hogy legbelül mélyen tudjuk, hogy királyok és királynők vagyunk. Legbelül mélyen ott van, hogy valami egészen nagy dologra vagyunk elhívva. Az életünk nem kicsi. Az életünk nem középszerű. A középszerűség nem része annak, amire Isten elhívott minket. Ezért haragszom annyira a vallásra. Ezért haragszom annyira arra az Isten képre, amely lenyesni akar abból a dicsőségből, amit Isten adni akar az embernek. És olyan fontos látni embereket, akik még emlékeznek arra, ami mindannyiunk elhívása és sorsa, hogy voltak olyan generációk, ahol, hogyha az apa tanácsot adott a fiának, azt a fia őrizte. Ma már ilyet nem tennénk. És ez beszél rólunk, és beszél az apáinkról. Egy olyan világban növünk fel, ahol már a szüleink sem emlékeznek rá. Már az ő szüleik sem emlékeztek rá. Ahol, mert ők se tudták, mi már lázadónak születünk, akik azt mondják, hogy én új utat fogok járni, mert a tiédet láttam, és nincs benne mit követni. Az az álom, amivel én azt hiszem, hogy 10 évesen mindannyian éltünk. Egyfajta tiszta nagyságra. Emlékeztek még rá? Az igaz. Az az dicséretes, az méltó. És nem Isten akarja ezt elvenni tőled, miközben tudom, hogy van körülötted egy hang, van körülötted egy törekvés, amely elvenni akar, lekicsinyíteni, lezsugorítani, megnyesni. Nem gyógyító szándékkal, nem egészséges szándékkal, hanem csak egyszerűen lopva, egyszerűen rabolva. Kérlek, állj ellen ennek. Kérlek, higgy. Kérlek, remélj. Kérlek, merj nagyobbat gondolni, mint amekkorát átlagemberként úgy érzed, hogy illene. Mert nem létezik ez a fogalom, hogy átlagember, Isten embere létezik, vagy az elveszett ember. És Isten embere minden más, csak nem átlagos. Efezusiakhoz írt levelet fogom olvasni. Szerintetek hol tartunk éppen? Csak hogy figyeljetek rá, hogy Isten miről akar most beszélni. Szerintem zseniális volt, amit Gyuri mondott. Értem, kérlek, taníts ilyet máskor is. Ha van valamelyikötöknek ilyen tehetsége, hogy ismeri a múltat, hogy látja józan szemmel nem azt a történelmet, amelyet egy kommunista világ tanított nekünk, elhallgatva a lényeget, torzítva a dicsőséget, és tanítva valamit, ami az ő céljaikat szolgálja, hanem az igazi történelmet. Azt gondolom, hogy a történelem, ahogyan az valóságosan van, az egyik legmélyrehatóbb apologetika, amit el lehet képzelni. Az egyik legszívhez szólóbb dolog, amit ember csak hallhat. Mert Isten keze ott van a történelemben mindenütt. Isten keze emel fel és dönt le hatalmat. Isten keze látszik az elmúlt korok emberein. Csak nem tudom, hogy mi tudjuk-e. Nekünk tanították-e. Úgyhogy csak köszönjük, Gyuri, de ami az üzenet, ami gróf Széchenyi Ferenc üzenete volt Istvánnak, az az üzenet, amit most efezusiakhoz írt levél is hordoz. 14. verstől olvasom, 4. fejezet. Hogy többé ne legyünk kiskorúak. Oké, miről beszél a 13. Hogy eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hánykódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. És figyeljetek, itt van egy kis Széchenyi. Úgy értem, itt mondja Isten azt, amit Ferenc mondott Istvánnak. Itt mondja Isten neked, neked azt, amit mondott a fiának. Figyelj! Az egész test pedig az ő hatására, Krisztus hatására, egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész a saját adottságának megfelelően növekedve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Oké? Biztos emlékeztek még rá, hogy a Krisztus teste és annak a felépülése az valójában a történelem egyetlen igazi eseménye. Ez az egyetlen olyan esemény, amely örökké megmarad. Krisztus teste nem más, mint a világ történelem során élt hívők összessége. És most megint nem megyek bele ennek a teológiai részletébe, a rendelkezési korok alapján, amit megfigyelünk a Bibliában, több szakaszra osztható a Isten tevékenysége, ha lehet így mondani, az emberi történelem. De a jelenlegi kor az, ahol Krisztus óta, pünkösd óta gyakorlatilag a gyülekezet épül. És minden egyes ember, aki hitre jut, tagja ennek a testnek. Ez a test, a gyülekezet lesz az, amely átmegy az örökké valóságba. Semmi más nem marad meg, mind abból, amit az emberi történelem látott, tesz, cselekszik. Csak az, ami a gyülekezetben nyomot hagyott, a gyülekezetre néz, annak a minőségi vagy mennyiségi növekedéséről szól. Ez az emberi történelem kulcsa. Minden más, amit a világ hisz, az csak porhintés, az pótcselekvés. Az nem történik igazán. Az az enyészetnek készül. Amikor emlékszem, kint voltunk Horvátországban, Szepesi Istvánnal. Hányan ismeritek a Szepesi Istvánt? Na ez az. Szepesi Istvánnal. És tudjátok, mit csináltunk? Homokszobrokat építettünk a parton. Ugye te mi voltunk ott a sztárok? Csináltunk egy krokodilt. Ott feküdt egy krokodil. De egy nagy, ilyen 2-3 méteres a homokban. Emberek mentek így... Csináltunk egy cápát, ahogy kiugrik a vízből, és egy úszót, ahogy menekül előle a homokban. Csináltunk egy piramist a homokban, ami fejmagasságú volt. Nagyon élveztük, eszméletlen volt. Szerinted hány napig feküdt a krokodil mozdulatlanul a homokban? Az enyészetnek építettük. A dicsősége múlandó. Nem marad meg örökké, nem igazán nagy dolog. Jó, játék volt, játék. Az ember élet több a játéknál. Ha nem csak játszani akarsz, ha nem csak homok szobrokat akarsz építeni a tengerparton, akkor a gyülekezet és mind az, ami ezzel kapcsolatos, az, ami megmarad örökké. És le akarom egyszerűsíteni, hogy a gyülekezet embereket jelent. Embereket, akik megtalálják Istent, és aztán örökké élnek vele egy kapcsolatban. Egy értelmes kapcsolatban, egy szerető kapcsolatban, egy célra törő kapcsolatban, ahol mindannyian együtt megyünk valami felé, ami értékesebb mindennél. Ebben neked részed van. Lehet, hogy tényleg nem a Dunát fogod szabályozni. Lehet, hogy tényleg nem építesz még egy hidat, hanem az örökké valóságot változtatod meg. A te atyád intelmei. Azt mondja, az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva. Oké? Az egész test, ebben én is benne vagyok, ebben te is benne vagy. És azt mondod, hogy Sanyi, ezek olyan magasztos gondolatok. Persze, hogy szeretném, ha az életemnek lenne célja és értelme. Persze, hogy szeretnék jelentőségteljes lenni. Persze, hogy szeretnék egy olyan életet élni, amire később visszanézve büszke leszek rá én is. Amire büszke lesz az apám, amire büszke lesz a nemzet, az elkövetkező korok emberei, amire büszke lesz Isten. Persze, hogy szeretnék, de ez túl nagy nekem. Én egy kicsi pont vagyok, Sanyi. Persze, Pásztor Kendének, persze, a Kautyurinak, persze, nekik lehet, de én egy kicsi pont vagyok. És nem érted? Erre ember nem képes. Hogy értem, erre ember nem képes. Itt valami olyasmi történik, ami túlmegy az emberi léptéken. Mégis része lehetsz. Hogyan? Az ő hatására. Az ő hatására, és itt Istenről beszélünk, Jézus Krisztusról, az ő hatására történik ez. A kérdés nem az, hogy te mire vagy képes, hanem az, hogy hajlandó vagy-e a helyedre állni. nem az a kérdés, hogy neked mekkora az erőd, hanem hogy hajlandó vagy-e annak az erejét használni, akinek az ereje mindenre elég. És ehhez alázat kell, nem nagyság. Ehhez alázat kell, és nem erő. Ehhez alázat kell, és nem zsenialitás. Az ott van Istennél. A kérdés az az, hogy te akarod-e a helyedet ebben. És amikor megtaláltad a helyedet benne, akkor megmaradsz-e benne. Hadd olvassam, azt mondja, az egész test, minden nagyszerű, ami történik, az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva történik. Hogyan lehet egybeilleszkedni és összefogni, ha én nem vagyok a helyemen? Hogy lehet egybeilleszkedni, ha én egy magányos harcos vagyok, aki a kedvenc képemmel, a Marlboro Countryval belelovagolok az éjszakában, és napfelkeltébe, bármibe, és élek egy olyan életet, aminek én vagyok az Istene, én vagyok a vezetője, én vagyok a jövőkép alkotója, én vagyok a célállítója. És ne érts félre, nem arról beszélek, hogy te egyéni emberként nem vagy felelős, és nem kéne célokat felállítanod, és ne lenne szabadságod. Hogyne, persze, mert az ott jön később, mindenki a saját adottságának megfelelően. Ne legyél olyan, mint Pásztor Kende, vagy mint a Kauth Gyuri, és olyan semmiképpen nem, mint én. Hidd el, azt nem akarod. De mindannyian Isten fiai vagyunk. De mindannyian tartunk egy örökkévalóság felé. De mindannyian királyok és királynők vagyunk, és erre elhívva, mindannyian csak az ő hatására egybeilleszkedve tölthetjük be azt a szerepet, amire életünk végéig büszkék és hálásak leszünk. Értitek? Hol a helyed? Tudod-e, hol a helyed? Ez egy kérdés, ez egy ima Istenhez. Uram, kérlek, vezess engem. Ne hagyd, hogy a saját fejem után menjek. Ne hagyd, hogy én legyek a sorsom megalkotója, hanem add, hogy alázatos követő legyek. Alázatos követő, aki aztán lehet, hogy egy nagyon kemény vezető lesz, mert aki alázatosan követi Isten tanácsait, az lesz az, aki az élére állhat csoportoknak, az lesz az, aki nagy dolgokat tehet, az lesz az, aki az igazi erő, az igazi hatalom helyére kerül. De ez azzal kezdődik, hogy hajlandó vagyok-e a helyemre állni. Nem nagy dolog ez, ne gondold. Mondok még valamit. Amikor a helyedet meglátod, azt mondod, hogy Gyuri, láttad ezt? Láttam. Ha én oda kerülhetnék egyszer, tudod, valahogy kibulizom Istennél, hogy megkapjam azt a posztot, tudod, hogy mit amit. Persze, az az elhívásod. Azt Isten neked csinálta. Ha megpillantod, nem az lesz, hogy mehettem volna Hawaii-ra misszionáriusnak, és most Szibériába kell. Tudod, de ez az elhívásom, nem baj. Majd az örökkévalóságban lesznek kincseim. Nem, az neked való. Azt, ha meglátod, akkor a legnagyobb jutalmad az lesz. Azt mondod, hogy Isten, ha lenne ilyen, Isten kérdezi, fiam, mit adjak neked cserébe, hogy megtedd, amit várok tőled? Nincs ilyen, de azért, ha ilyen lenne, csak ezt értitek. Akkor te azt mondanád, add nekem azt a hegyet. Miközben Isten elhívása az volt, hogy gazdálkodj azzal a heggyel. Ezt értitek? Tehát, hogy a dolog illeszkedni fog egymáshoz. De mégis könnyű nem megtalálni, ha nem keresed. Ha nem ez a szíved, ha nem akarsz a része lenni a nagy képnek. Úgyhogy. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva. Összefogva. Nem tudom, hogy melyikötök gondol úgy magára, mint tehetséges, képes emberre. Én azt gondolom, hogy sokan így gondoltok magatokra. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy az igazán nagy dolgok túlmennek az egy tehetséges ember, az egy képes ember hatáskörén. Lehetetlen. Figyeljetek, ez a találkozó, az eredményes élet találkozó nem létezhetne, ha csak én vagyok. Ti nem ülnétek itt, ha csak én vagyok. Az egésznek a kezdetében én nem is léteztem. Én egy ilyen találkozón kezdtem el követni Istent. Vagy ilyen találkozókon? Okay? Az, hogy megörököltem valamit egy ponton, Isten elhívása és dicsősége, szuper. Egyedül nem létezik. Okay? Egyedül nem megy. Kell hozzá egy Kau Gyuri. Okay? Kell hozzá egy laptop, ami fölveszi a hangot. A laptop nem jön el magától, eljön. Fölugrik a netre az üzenet, csak úgy, minden héten. Okay? Kell egy Balázs, kell egy Szabó Péter, kell a felesége, aki elengedi péntek reggelente, sőt, elkíséri. Értitek, kelletek hozzá, kell ez te, aki szóltál a szomszédodnak, kell ez te, aki csak lelkesen elmesélted, hogy mi történt veled, és aki nem tartotta titokban az ajándékot, amit kaptál. Egyszerűen nem megy másképp, nagy dolgok nem születnek ebben a mai világban annyira modern, magányos, harcos elképzelésben. Nem kell nekem senki, én független vagyok, majd én megcsinálom. És a homokozóban az egyik kis kanállal, az egyik kis vödörből a másik vödörbe lapátolgatjuk. Még csak szobor se lesz belőle. Okay? Egy nagyobb élethez bele kell, hogy álljak valami nagyobba. Okay? A különféle kapcsolatok segítségével, különféle kapcsolatok. Azt mondod, hogy hát Pásztor Scheller, ő igen, ő Baltimore-ban nem tudom hány ezer ember előtt prédikál naponta, nem tudom hányan vagytok Baltimore-ban, ezer ember minden Isten tiszteleten, és ez csak a központi gyülekezet, ugye, egy helyi kis gyülekezet, persze a központi, de mi van a fiók üzletekkel, oké? Okay? Tehát úgy értem, és akkor kimegy az internetre, és hányan nézik világszert. Ez igen, ez egy olyan kapcsolat, oké? Okay? Ez egy olyan hatás, ami számít, de biztos. Tehát úgy értem, amikor a kubikus kiás egy alapot, akkor a karjai, azok igen, a karjai, meg a lába, hogy ássa, igen, a kubikusnak a karja, meg a lába. Na jó, de mi van az emésztőrendszerrel? Az nem kell hozzá? Úgy értem, hogyha a karja nem kapott volna abból a kifliből, amit reggel megevett, és azt a gyomor nem dolgozza föl, a vér nem szállítja el, nem hozza vissza a salakanyagokat, és akkor a kubikus meddig ásott volna? A karja, meg a lába, a dicsőséggel, meg nem tudom mivel. Nem. Az egész test egybeilleszkedve, különféle kapcsolatok segítségével, minden egyes rész a saját adottságának megfelelően működve. Annyira bosszant engem ez a tésztaszaggató kereszténység, ahol valamiféle felszínesen értelmezhető egyenlőségre próbálják így az embereket szabni. Miért? Mert félnek. Miért? Mert kontrollálni akarnak. És hogyha te más vagy, nem tudlak kontrollálni, akkor ellenőrizhetetlen vagy. Úgyhogy tessék szépen állni, szépen beszélni. Nem annyira geszt, de tedd zsebre a kezedet. Rövid haj, hosszú haj. Ékszerekkel óvatosan. Okay? És így tészta szaggatunk. Kenetteljesen beszélünk. Miért? Mert elfeledkeztünk arról a szabadságról, arról a méltóságról, amit emberként kaptunk, hogy nem vagyunk egyformák, és a nem egyformaságunk Isten dicsőségére van. Sőt, a nem egyformaságunk létszükséglet ahhoz, hogy a terv működjön. Remélem, nem vagy olyan, mint én. Remélem, sose leszel olyan, mint én. Remélem, hogy megtalálod önmagadat, azt, akivé Isten teremtett, és akiként neked helyed van az egészben. Kérlek, légy lázadó. Kérlek, légy individualista, miután alázatos voltál, és megtaláltad a helyedet. Érted ezt? Miért? Mert kell a te saját adottságod. Kell az, ami te vagy, amit Isten csak neked adott, és senki másnak. Amikor elmegyünk a mennybe, a győzteseknek Isten fehér kövecskét fog adni, amely kövecskén rajta van a te neved, amit nem ismer senki, csak Isten és te. Ezt érted? Ez dicsőséges. Ez isteni. Te egy és megismételhetetlen vagy, miközben részed van egy nagy gépezetben, egy nagy célban és tervben, ahol ez az egyediség pótolhatatlan. Van egy üzenete Pásztor Stevensnek, belesütve a kenyérbe. ez a címe. Hallgassátok meg, rajta van azon a DVD-n, ahol Pastor Stevens 15 vagy nem tudom hány, 10 legnagyobb üzenete van. Belesütve a kenyérbe, én gyűlöltem ezt az üzenetet évekig. Mert annyira ellentmond annak a szívünkben mélyen beleégetett mentalitásnak, ahol én egy egyéniség kell, hogy legyek, aki önmagamban egyedül érek el dicsőséget, és az értékem csak ebben a dicsőségben mutatkozhat meg. És erre ő azt beszéli, hogy a belesütve a kenyérbe, az azt jelenti első felszínes hallásra, hogy a búzát azt szépen fogják. Mit csinálnak vele? Megőrlik, amíg a búza szemmel nem is nagyon látszik. Aztán tészta lesz belőle, a tésztát megsütik, és a kenyér egybe lesz az érték. Hol vagy te? Hát a magos kenyérben lehet, hogy te lehetsz. Az egyik önálló dicsőséggel bíró, de az igazi érték az egészben van. Jó? És ennél sokat, és ez nem, igazából nem erről szól. Semmiképpen nem arról szól, amiként ezt még a világi beidegződéseinkre emlékezve halljuk. Oké, nem az egyéniség elvesztéséről szól, nem az egyéni szerep lekicsinyítéséről, hanem mindössze arról, hogy mi emberek ebbe a testbe lettünk teremtve, és ebben a testben találhatjuk meg csak a teljességet. Nem tudom, hogy mondjam ezt el. Minden ember vágyik nagyságra. Minden ember vágyik méltóságra. Minden ember vágyik a jelentőség teljességre. Minden ember vágyik szeretni és szeretve lenni. Figyelj, keresheted, ahol akarod. Nem fogod megtalálni. Nincs ott sehol, csak ebben a célban. És ez mit jelent? Az, hogy a gyülekezetben kell majd itt tevékenykedned ahhoz, hogy az életed jelentőségteljes legyen. Dehogy is, felejtsd már el. Ez megint egy ilyen lekicsinyítő kép. Persze, tehát a gyülekezetben tuti találsz olyan embereket, akikre ha hatással vagy, akkor a hatás örökre megmarad. Mert itt azért a legtöbben mennek a mennybe. Ki az, aki nem megy? Akkor majdnem mindenki megy. Biztos van egy pár, aki nem meri bevallani. Nem, itt valószínűleg mindannyian megyünk. És hogyha hallgatod ezt a felvételt, és te is jönni akarsz, akkor csak annyit kell mondanod, hogy én is menni akarok. Jó, és van egy-két feltétel, tizedet kell adnod nekem. Mondom a számlaszámomat. Nem, ingyen adta Isten. Az evangélium erről szól. Ha jönni szeretnél velünk, ha ott akarsz lenni, abban, ami örökre megmarad, akkor csak egyszerűen el kell fogadnod azt, amit Jézus Krisztus tett érted. Mit tett érted? Meghalt helyetted, hogy te örökké élhess. Kifizette a tartozásodat. Ez evangélium. Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, annak örök élete legyen. Mi kell ahhoz, hogy örök életed legyen? Mi volt a feltétel? Zengjétek visszhangban. Hogy mi? Aki hisz miben? Aki hisz, de miben? Én is hiszek. Én hiszek a jövőben, hiszek a nem is tudom, a pártban, hiszek a nem... Hinni elég? Jézus Krisztus megváltó halálában kell hinni. Abban kell hinni, hogy te gázban voltál, adósságod volt, és az adósságot egy halállal, egy életárával valaki más kifizette. És ahhoz, hogy ez érvényes legyen rád, alá kell írnod a papírt. Ezt érted? El vagy adósodva, én kifizetem az adósságodat, és jön a behajtó, és azt mondja, viszünk. Te kifizették, hol a passzus róla? Nincs passzus, akkor viszünk. Kell a passzus, alá kell írnod. Oké? Tehát Jézus kifizette, de neked bele kell egyezned abba, hogy az érvényes rád. Ez az ennyi. Ez ilyen egyszerű? És utána mit kell még csinálnom? Semmit. Nem, ez ilyen nem is. Élhetek, mint a pokolban? Hát ha akarsz, akkor igen. És ugyanúgy a mennybe megyek? Igen. Nem lesz élvezetes. Olyan lesz, mint a pokolban. Valószínűleg fogod érezni Isten kezét magadon, miközben csinálod. Ha sokáig csinálod, és nem érzed Isten kezét magadon, akkor lehet, hogy bajban vagy. Nem veszítetted el az üdvösségedet, sose kaptad meg? Ha megkaptad, fogod érezni Isten kezét magadon. És nem lesz élvezetes. Úgy értem úgy élni, mint a pokolban. De csinálhatod. Hogy értem, sok sikert, adok tippeket. De hogyan lehet gyorsítani a nevelési folyamatot? Jaj, rossz vagyok, na nem baj. Jó, oké. Uram, bocsáss meg. Biztos értik, remélem értik. Na mindegy. Úgyhogy, hogy jutottunk ide? Mindegy. Menjünk tovább, az biztonságos. Hogy? A kenyérnél, ez az. Rendben. Na mindegy, belesütve a kenyérbe. Minden egyes rész a saját adottságának megfelelően. Hányszor érezted már azt egy keresztény közösségben, hogy a te egyéni tehetséged, a te, oké, van különbséget kell tenni tehetség, képesség, adottság és ajándék között. Oké? De hányszor érezted már azt, hogy van egy ilyen elnyomó hatás? Oké? Tehát, hogy te ne ugrálj itt, tudod, te ne különbözzél itt nagyon. Tehát neked ne legyenek itt ilyen saját adottságaid. Hát mi ez itt? Hát legyél jó keresztény. Tessék szépen beállni a sorba. Ezt, hányan éreztétek ezt már? Ez most felmérés. Jó. Nem sokan. Páran. Tök jó. Akkor már mi olyasmiről beszélek, ami már annyira nem is veszélyes. Mert jó közösségben nőttetek föl. Azért ez ott van. Szerintem a vallásban ott van. Péter, ott van a vallásban? Vallásban ott van. Én erre haragszom. Tehát ez nem Isten munkája. Okay. Hiszek abban, hogy van egy pont, ahol az elbizakodottságot Isten megtöri. Tehát ez rendben van. Tehát én amikor megtértem, akkor én nyolc évre számolom, kispadon ültem. Tehát amikor megtértem, ilyen nagypályásnak hittem magam, vállalkozó, meg minden, meg vezető, meg minden, talán az is voltam, nem tudom. És azt mondtam, Istennek, én engedelmes leszek, megcsinálok mindent, amit akarsz, csak kispadra ne ültess. Vagy értem, csak az meg ne történjen, hogy leültetsz egy kispadra, és nem történik semmi. Habba belehalok. Isten azt mondta, ez egy jó gondolat. Adtál egy jó ötletet. Meddig ültem a kispadon? 8 évig. Belehaltam? Bele. Úgy értem. De viszonylag rövid idő alatt született egy új ember, aki a kispadon tudta, hogy királyi sarri, akinek az atya levelet írt arról, hogy királyként hogyan éljen. Hol tanultam meg ezt? Ezt nem tudom, mit tanultam meg. Amit megtanultam, azt hol tanultam meg? A kispadon. A kispadnak van szerepe. De az nem arról szól, hogy ti mind kis porszemek vagytok, voltatok, vagytok és lesztek, hanem arról szól, amiről Józsefnek Mózesnek a története szólt, hogy az a helyét nem kereső, a helyén meg nem maradó, Istentől független nagyságra törekvést le kell törni, ki kell gyógyítani, hogy aztán egy még nagyobb nagyság természetes hordozója lehess. A jó, ami ott van az életedben, az a legnagyobb jónak a legnagyobb ellensége. Ezt elmondom még egyszer. A jó, ami ott van az életedben, a saját tehetséged, amit nem vetsz alá Istennek, a szépséged, amelyet önmagában hordozol, Istentől függetlenül, a tehetséged, amelyet zsákmánynak tartasz, és elrejtesz Isten elől. A jó, ami ott van az életedben, addig, amíg nem megy át a kereszten, addig, ameddig nem veszíted el, és kapod vissza Istentől, addig a legnagyobb jónak a legnagyobb ellensége. Miért? Mert megállt parancsol neked. Azt mondod, hogy van én nekem, miért kéne másik? Azt mondja, magasan vagyok én már, miért mennék még magasabbra? Van nekem erőm, nem kell a tiéd. Oké? Tehát ilyen gondolatok jönnek. És ha nem is ilyen arrogánsan, csak egyszerűen passzívan. Jaj, aranyos vagy Isten, adsz nekem még erőt? Jól van, majd ha kell, szólok. Vagy még lehet, hogy még ennyire se arrogánsan, hanem valahogy úgy, hogy csak megyek a napokban előre. És nincs ott az a követelő vágyakozás Isten segítségére. Csak nincs ott. Csak megy nekem ez így, ahogy vagyok. Persze, hogy ne bíznék Istenben, persze. De aztán, ahogy telnek a hétköznapok, csak úgy mindig magamban bízom, meg abban, amit csinálok. Jó, tehát kell ez a meggyengítés ahhoz, hogy én megtanuljak egy helyes forrásból élni. Csak egyszerűen kell. hogy aztán igazán, igazán hasznos lehessek. És a saját adottságom, beszéljünk itt három dologról, tehetség, képesség, és nem tudom az adottság szót, te tudod, Gyuri, hogy itt melyik, milyen görög szót használ, hogy ez mire szól. De a Biblia beszél három, tehát ugye, amikor a Szent Sátrat építették, akkor Isten képességgel és tehetséggel bíró embereket hívott el. Ami azt jelenti, hogy természeti adottságuk volt arra, hogy valamit jól megcsináljanak. Van-e baj a természeti adottsággal, a képességgel, a tehetséggel, ha lehet így mondani? Nincs baj, nincs baj. Vesd alá Istennek, te állítsd Isten szolgálatába. Legyen egy eszköz a kezedben. És nagyszerű. És nagyszerű, nincs baj a tehetséggel. Isten nem akarja letörni a tehetségedet, de azt se akarja, hogy az Istened legyen. Nagyon sok zenésztől hallom, ugye a Baltimore-ban is, meg akik itt voltak, misszionáriusok, nagyszerű zenészek voltak köztük. Itt olyan énekesek énekeltek, hogy most is, de hihetetlen. És soknak a bizonyságában ott volt, hogy megtért, énekes volt előtte is, és aztán évekig nem énekelt, nem tudott énekelni, nem is ment, nem is akart, valahogy nem működött. Miért? Mert hogyha működött volna, és ő egy zökkenőmentes, dicsőséges felemelkedést élt volna át, világi emberből hívővé válva, ugyanazzal a módszerrel, akkor egy rossz módszert tanult volna meg. A tehetségének a követése lett volna az Istene. A tehetségének az óvása lett volna az Istene. Úgyhogy átmenetileg elvesztette a tehetségét, átmenetileg nem használhatta a tehetségét, hogy Isten lehessen az Istene. És aztán, amikor megérett rá, hogy Isten ne adja a tehetségét, akkor még magasabbra jutott, mint azelőtt. Nincs baj a tehetséggel, csak néha nehezünkre esik a helyére tenni. A következő kategória az ajándék. Az ajándék az valami olyasmi, ami nem volt meg neked, amíg nem voltál hívő. Egy olyan képesség, egy olyan cselekvési erőforrás, egy olyan hatás rendszer, amit Isten ad neked. Isten szelleme ad neked szabadon, ahogy neki tetszik. Minden hívőnek van legalább egy ajándéka. A segítés ajándéka, a bátorítás ajándéka, a tanítás ajándéka, a prédikálás ajándéka, a léleknyerés ajándéka. Nem is tudom, milyen ajándékok vannak, sokféle. Ugye vannak egyes közösségek, ahol néhány ajándékot nagyon keresnek, mert azok nagyon látványosak, csoda szinten mennek, olyasmi történik, ami normálisan nem, és ezt nagyon szeretik. De azt gondolom, hogy a Korintusiakhoz írt levél azt mondja, hogy Isten adja az ajándékokat, ahogyan neki tetszik. Oké? Okay? És mindenkinek van legalább egy. Mire való az ajándék? Ennek a hihetetlen elhívásnak, az örökké valóságra megmaradó gyülekezet építésére. Erre való. Mit jelent ez? Az, hogy az ajándékodat csak a gyülekezetben, az épületben, a templomba járó embereknek beszélve, vagy őket segítve használhatod? Nem. Hát a gyülekezet nem csak itt bent épül, hanem kint épül, a munkahelyeden épül, az utcán épül, a strandon épül, a mindenhol épül. Ahol te vagy, ott remélem, hogy a gyülekezet épül. Hogyan? Vagy minőségben, vagy mennyiségben. Úgy értem, egy embertől fagyit veszel, és a fagy leesik. És azt mondod, leesett a fagyi. Ő ad egy másikat, köszönöm. És azt mondod, hogy Isten áldjon meg. Mit csinált? Épült a gyülekezet. Hogyan épült? Úgy látott téged, ahogy működsz, aki vagy, nyomot hagyott. És persze tudatosan is mehet. De neked van ajándékod. Van valamid, ami természet feletti. Ezt érted? Hihetetlen. Te egyszerűen nem is érted, hogy erre hogy vagy képes. És amikor erre képes vagy, amikor csinálod, akkor félelmetesen jó érzés. Akkor olyan vagy, mint hal a vízben. És azt mondod, hogy bárcsak ezt csinálhatnám mindig. Oké, nekem van ajándékom a beszédre. Ez nyilvánvaló. Ez nyilvánvaló. Nehéz-e nekem ezt csinálni? De képzeld el, valakinek, akinek nehéz beszélni. El kell jönnie minden péntek reggel, és kell beszélnie 3/4 órát, 1 órát. Ugye az emberek számára az egyik legfélelmetesebb jelenség az, hogy közszereplővé kell válniuk, és más emberek előtt kell beszélniük. A legtöbb ember inkább meghalna, mint hogy ezt csinálnia kelljen. Ezt érted? Szörnyű, hogy egyetlen félelem, rettegés, és minden. Én meg alig várom. De egyetlen, alig várom. És figyeljetek, ez az ajándék néha úgy működik, hogy nem vagyok felkészülve. Nem tudom, hogy miről fogok beszélni. Itt ülök, és amíg a Gyuri beszél, addig gondolkozom lázasan, hogy meglegyen. Nem. Nem gondolkozom rajta lázasan. Az üzenet akkor születik, amikor innen eljutok idáig. Néha eltart odáig, idáig is így. És ekkora megvan. Honnan tudom? Mert az ajándék, amit kaptam, így működik. Mi közöm nekem ehhez? Semmi. Csak hogy hálásan elfogadom. És hogy megyek vele, hogy úszom vele, és élvezem, és remélem, hogy minél többet tehetem. Minden embernek van egy ilyen ajándéka. Nem mindenkinek a tanítás és a beszéd, valakinek valami más. De milyen hülyén nézne az ki, ha mindenki vese lenne? Gondolj bele, jön a Stringlop Sanyi, az egész Stringlop Sanyi egy nagy vese. A vesének lenni olyan jó lehet a testben, ugye? De hát az Isten szerelmére hova jutnánk, ha mindenki ugyanazt csinálná? Remélem, hogy nem vagy vese. Ha én az vagyok. Remélem, hogy te szem vagy. Gyomor, talp, kislábúj, fülcimpa, orrszőrzet. Valami hasznos. Remélem, valami más. Azt tudod, mi lenne veled, ha nem lenne orrszőrzeted? Azt tudtad? Én nem tudom pontosan, de baj lenne, ugye? Annak szerepe van. Hálásak vagyunk, érted, orrszőr. Tudom, hogy mind a látványos és dicsőséges ajándékokat szeretnétek. Mindenki szemgolyó szeretne lenni. Pupilla! Én vagyok a pupilla, de a pupilla nem is létezik, az csak egy luk. Semmi akarsz lenni? Úgy értem, tudod? Meg ha megnézed igazán közelről, úgy értem, ha megnézed a legdicsőségesebb részt igazán közelről, hát nem néz ki jobban, mint az orrszőr. Csak az egészben egybeértelmezhető dicsőségesnek, jó? A lényeg az, hogy neked van egy ajándékod, amit Istentől kaptál, ami természet feletti teljesítményre képes. Gondoljátok, hogy én egy ilyen üzenetet meg tudnék írni? El tudjátok képzelni, hogy otthon leülök és megírok egy ilyen üzenetet? A múlt hetit, vagy az előttit? Tudom, hogy el tudjátok képzelni, mert naivak vagytok. Nem tudnék, képtelenség, néha csinálom, és szörnyű lesz. El kell tőle szakadnom ahhoz, hogy megint működjön. És ez nem azt jelenti, hogy nem készülök, készülök, de a készülésem általános. Ugye, értem, Istent tanulom, az életben megyek előre. De az én személyes esetemben is, ez most nem egy, ez az én ajándékom, oké? Okay? Csak ez az én ajándékom, ezt nem tanítják a Biblia iskolában, hogy így kell prédikálni. Ez az én ajándékom, fel vagyok készülve, de amikor idejövök, akkor egy használható eszköz akarok lenni. És néha megírom az üzenetemet, és úgy érzem, hogy Isten használni, meg nem megyek, mert az van ide írva, hogy, és most nem ez jön, hagyjál már, hogy most valami mást kéne mondani, és szenvedés egészen addig, amíg fogom összenem, eldobom, és akkor végre megint megy. Miért? Mert nem én csinálom. Isten hatására. Oké? Okay? Egybeilleszkedve. Mindenki a saját adottságának megfelelően gondoskodik. Miről? És figyelj, ez gyönyörű, figyelj! Gondoskodik önmaga növekedéséről. Az önmaga, az nem én, hanem mi a test minden adottságával gondoskodik önmaga növekedésről. A test építi önmagát. Láttunk már valahol ilyesmit? Láttatok már magzatot? Az anya hatására minden egyes tag össze, megfelelő kapcsolatok önmaga növekedésére. A DNS minta alapján, a köldökzsinóron keresztül érkező tápanyagokkal, az anya még biztonságos, megfelelő környezetében hogyan növekszik föl egy csecsemő? És aztán, amikor kijött, hogy nő tovább? Értem, hányan építitek a 3 éveseteket, hogy 4 éves legyen? Értem, hányan bütyköltétek bele a nem is tudom, nagyobb bicepszet, meg nem tudom. Nem, adod neki a grízes tésztát, vagy nem tudom mit. Nyomod bele a szájába, és lélegzik, kis folyadék is kell, azt növekszik. Hogy csinálja? Pont így. ahogy a gyülekezet is épül. Jó, melyik része fölösleges a fiadnak? Hogy? Melyik? A szája. Igen, értem. Jó, az éretté válásnak vannak bizonyos szakaszai, ahol egyes részek nem a rendeltetésüknek megfelelően működnek. Ez rendben van, de ez nevelés kérdés, ez majd a helyére kerül. A Matrixban benőtt a szája a srácnak egy időre az. Ezt néha mi szülők erre a hatalomra vágynánk, tudod? Úram, add nekem azt, hogy be tudjam fogni a lányom száját. A feleségem biztos sokszor használna ezt a képességét, mert ő hallgatja egész nap a kislányomat, akinek ilyen, tehát nem tudom, de tehát sosincs csendben, mindent kommentál. Ezt a kislányok így csinálják? Tehát, hogy így, ez egy női szokás. Tehát úgy értem, ül egy helyre, nem csinál semmit, alszik el, hihetetlen, nem is tudom. Aranyos, tehát nagyon aranyos. Egy férfi elmegy egy másikkal golfozni, egész nap kim van a golfpályán, hány szót váltanak? Hármat. Klassz volt. Az. Fél óra csend. Hogy? És tökéletes. És hogy éreztétek magatok? Nagyszerűen. Alig várjuk, hogy újra csinálhassuk. Na mindegy. Nem baj. Minden egyes rész saját adottságának megfelelően növekedve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön, és itt van megint az, amivel kezdte. Szeretetben. Szeretetben. Ez a vonatkoztatási rendszer. Így kezdte. Azt mondja, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk föl szeretetben mindenestől ő hozzá. Mit jelent szeretetben nőni? Definiáljátok nekem. Mit jelent szeretetben nőni? Magabiztos vagy. Jó, de... Hagyom Istent, hogy szeressen. És emiatt aztán magabiztos, meg minden vagyok. Szeretetben azt jelenti, hogy hagyom, hogy szeressen. Ezt sokan nem csináljátok. Egyetem, ez az egyik legnehezebb keresztényi elhívás. Isten egyik legnehezebb parancsa. És amit ha teljesítünk, akkor úton vagyunk a bevégzettség felé. Maradj meg az én szeretetemben, János 15:9. Maradj meg az én szeretetemben. Tudod, milyen nehéz? Tudod, milyen könnyű Istenről kevesebbet gondolni, mint amennyi ő? Tudod, milyen könnyű a helyzetben azt mondani, hogy na most fog agyonütni? Ja, ez a baj azért történt velem, mert persze tegnap elszúrtam, és ma már nem szeret. Tehát olyan könnyű nem megmaradni a szeretetben. Ugye, mert hogyha ott van egy... Ti asszonyok, ti ezt mind így szeretnétek szerintem. Hogy az én férjem legyen egy hőslovag, aki állandóan udvarol nekem. Tehát éjjel-nappal meggyőz róla, hogy szeret. Ugye, te ez a főállása. Ezt csinálja, ugye, te nincs más gondolata, csak hogy meggyőz róla, hogy szeret. Mert olyan bizonytalan vagyok. Mert amúgy azt gondolom, hogy nem lehet engem szeretni. Amúgy azt gondolom, hogy szerethetetlen vagyok. Amúgy azt gondolom, ha valaki szeretne is, biztos, hogy elpusztítom a szeretetét rövid idő alatt. Ez van ott belénk vésve, és férfiakban is, csak ők másképp fejezik ki, ők elmennek golfozni. És, vagy mit tudom én, vesznek egy, nem tudom, mindegy. Erre jár az agyunk. De Isten nem csinálja ezt. Úgy értem, ő nem lesz a hőslovagod, aki majd minden nap újra eljátsza nem is tudom, eltáncolja, nem tudom milyen násztáncot, vagy nem tudom mit, amivel minden nap újra nulláról meggyőz, hogy tudod, minden nap meghalok, érted? Nem, egyszer meghaltam, mondtam, hogy szeretlek, mondom állandóan a könyvben, és ha valami változna, majd szólok. És addig a te dolgod az, hogy emlékezz rá. Ez keresztényként így működik. Mi férjek azért megtehetjük, hogy időnként újra udvarolunk a feleségünknek. De ha ez a főállásunk, akkor reméljük, hogy a feleségünknek nagyon jó állása van, mert megélni nem fogunk belőle. Jó? Tehát A mi férjek megtehetjük, hogy újra meg újra meggyőzzük a feleségünket, hogy szeretjük. De Isten már meggyőzött minket egyszer a kereszten. Ez volt az üzenet. Ez volt az, amivel megmutatta, hogy mennyire szeret. És aztán itt vannak a szavai. De hadd mondjam azt, hogy a hétköznapi események nem fogod megélni azt, hogy a hétköznapi események ebben a világban az egy szerelmes Istennek az udvarlása. Nem fog az megtörténni, hogy minden reggel virággal és kávéval vár téged. Nem fog megtörténni, hogy minden úgy történik, ahogy te szeretnéd, csak hogy a kedvedre legyen. Nem fog megtörténni, hogy minden imádra válaszol igennel, parancs értettem, aranyoskám, szeretlek, és hogy tud minden kívánságodat teljesítem. Nem fog megtörténni, mert nem az elkényeztetés a cél, hanem az éretté válás, a felnőtt korra jutás, hogy egy új Széchenyi légy, valaki, aki tudja, hogy ki az atya, aki emlékszik a szavaira, aki a szívére kötözve hordozza, és aztán ezzel az emlékkel, bízva az ő atyában, a körülményeket felülbírálva ezzel a bizalommal, és nem a bizalmat elpusztítva a körülmények alapján, oké? Teszi, amit tesz. Emlékezned kell rá. Szeretetben azt jelenti, hogy emlékezned kell rá. Szeretetben azt jelenti, hogy Isten igenis szeret, feltétel nélkül, és pont, és te ebből nem engedsz. Ez kell, hogy legyen a meggyőződésed. És ez nem egy fanatikus önszuggeszió, hogy Istenről nem tudok semmit, de azért én mondogatom, hogy szeret és szeret, és így majd jobb lesz. Nem, ő már bebizonyította, ott van az info, csak ragaszkodj hozzá, maradj meg az ő szeretetében. Különben nem fog menni. Ez az egész nem fog menni, ha csak nem vagy szeretve. Oké? Okay? Keresztényként, ha nem vagy szeretve, arról csak te tehetsz. Jó? Ha keresztényként egy szeretetlen életet élsz, arról te tehetsz. Ott a te gondolatvilágod, a te sebeid, a te büszkeséged, a te tagadásod, a te felszínességed tehet erről. Ennyi. Ennyi. Maradj meg a szeretetben. Ezért haragszom a vallásra. Mert a vallás azt mondja, harcolj érte, hogy szeretetre méltó légy. És ahogy ezt csinálod, egyre világosabban látszik, hogy szerethetetlen vagy. Ezt a harcot sose nyered meg. És nem is mi történik? Ez a hozzáállás elvág az egyetlen köldökzsinórtól, az egyetlen életforrástól, Isten szeretetétől. Mert azt tanítja neked, hogy Isten nem szerethet, mert képtelen voltam teljesíteni. Mert önmagadra nézed, és önmagadra nézve levonod a következtetést, engem nem lehet szeretni, és nem maradsz meg a szeretetben. És ha nem maradsz meg a szeretetben, semmi nem működik. Kb. Olyan vagy, mint egy tévé, amit kihúztak a konnektorból. Nincs sok haszna. Sőt. Értitek ezt? Maradjatok meg a szeretetben. Isten szeret titeket, emlékezzetek rá. Legyen ez a vonatkoztatási rendszeretek. És ebben a vonatkoztatási rendszerben minden egyes intése, mert most a következő részben már intések jönnek, nem megyek bele, de jövő héten már itt jövünk. Azt mondja, figyeljetek, ha mindez így van, oké? Okay? Ha el vagy hívva királyságra, ha én dolgozom azért, hogy felnőtt és érett légy, ha a te adottságod beleilleszkedve az egészbe egy örökkévaló értéket hoz létre, ha mindez igaz, akkor, és itt jönnek az intések, akkor mit várhatok tőled? Akkor mi a helyes viselkedés? Akkor mi a helyes magatartás? És erről fognak szólni a következő fejezetek. Gyakorlati kereszténység. Végre nem a rizsa. Mondod itt az elméletet, állandóan bátorítasz minket. Mondd végre, hogy kéne ennek kinéznie. Na, most majd mondom. Nem én mondom, Efezus akkor írt levélben. Pál mondja, és nem Pál mondja, hanem Isten mondja. Isten mondja? Isten mondja. De ha ez az alap nincs meg, akkor minden intés, ami jön ezután, azt te törvényként fogod hallani. Minden intés, amit hallasz ezután, be fog kergetni a bokorba, és Isten majd csak keresgélhet, hogy Ádám, hol vagy? Ádám, hol vagy? Hol lennék? Hallottam, hogy össze elbújtam. Hát hol lennék? Hát normális vagy? Hát persze, hogy elbújtam. Hát mondtad, hogy mit kell csinálni, ezt nem tudom csinálni. Hát persze, hogy elbújtam. Ha nem érted a szabadságot, ami megvan neked, és a nevelésnek ezt a gyönyörű szándékát, ahol az elfogadottságot sose csökken, de ahol a cél igenis ott van, hogy téged egy szerető, érett, teljes emberré, a helyét betöltő emberré tegyen, akkor mindig vissza fogod utasítani a kijavítást, a szerető kijavítást, a fejlesztést, a javaslatot, a növekedést. Vissza fogod utasítani a rossz énképed miatt, mert támadásnak érzed, mert annyira szeretnél elfogadott lenni, és annyira fogod látni, hogy önmagadban elfogadhatatlan vagy. El fogsz bújni. Hányan szeretitek a teljes romlottság tanát? Akik vették a rómaiakhoz írt levelet, meg a kegyelem teológiáját, azok biztos szeretik. A kedvenc tanom, a legnagyszerűbb tan a Bibliában, a teljes romlottság tana, ami azt jelenti, hogy te teljesen gáz vagy. Márti, ne haragudj, teljesen gáz vagy. Tehát ugye itt a vőlegény, hogy mindjárt bunyó is lesz, de ő is teljesen gáz. Tehát ti ketten teljesen gázok vagytok. Annyira, hogy tehát ugye te reménytelenek. Tehát nincs bennetek semmi jó. Semmi. De bennem sincs. És bennetek sincs. És ezen az alapon állunk mindannyian. Az ad föl, mert reménytelen. És akkor jön Isten, és azt mondja, de van egy új teremtés. Ha hittél, akkor született benned egy új ember, aki viszont tökéletes. Na ez vagy te. Ez az új ember vagy valójában. Úgyhogy amikor látsz gázt, akkor mondasz, halleluja, bejött, amit Isten mondott. A régi emberem, az, aki én régen voltam, az tényleg javíthatatlan, és ő meg se javította. Csinált egy újat. És az új vagyok igazából. Én az új nézem a régi maradványait. És amikor majd megyek a mennybe, a maradványok is eltünteti. De amíg itt vagyok a földön, a maradványok maradnak, hogy ez a választás mindig megtörténhessen. Hogy a jellemem fejlődhessen. Hogy nemet mondhassak a réginek a visszhangjára, és mindig az újat válasszam. Az önmagamba bízás helyett Istenben való bízást választhassam. Oké, egy kiképző táborban vagyunk, aminek ez az alapja és a célja. Amen. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy áldj meg minket. Áldj meg minket egy engedelmes szívvel, amely emlékszik a szavaidra, amely emlékszik arra a szeretetre, amit a kereszten kifejeztél, amely emlékszik a Biblia intésére, amely azt mondja, hogy maradj meg az én szeretetembe. Adj egy ilyen engedelmes szívet, amely azt mondja, hogy tudom, hogy szeretsz, és én ennek alávetem magam, és nem fogok másképp gondolkozni. Tudom, hogy szeretsz, bármi történik is, emlékezni fogok erre a szeretetre. És ilyen módon része leszek a testnek, a magam adottságával, a magam kapcsolataival, része leszek az örökké való tervnek nélkülözhetetlen módon. Köszönöm, Uram! És hogyha valaki még sose fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, ha még nincs bent a csapatban, akkor nagyon egyszerű bekerülni, csak el kell fogadnod őt, mint a megváltódat. Ő halt meg a bűneidért, hogy neked ne kelljen. Kifizetett egy adósságot, hogy ha te ezt a fizetséget elfogadod, akkor szabad lehess örökre. Ha elfogadod Jézus Krisztust, mint a megváltódat, csak egy egyszerű hittel azt mondod, hogy igen, elfogadlak, akkor örök életed van. Úgyhogy mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Tudom, hogy bűnös vagyok, tudom, hogy sokat hibáztam, és még fogok is. De te kifizetted a bűneimet, te kifizetted az adósságomat, és én ezt elfogadom. Adj nekem örök életet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Oké, ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Mi történt, hogy ilyen sokan vagytok? Hogy értem? Köszönjük? Állítólag itt elkezdtek többen imádkozni, hogy kérlek, gyertek vissza. Úgy értem, nem muszáj, de hasznos. És tudjátok, mit csináljatok még? Ha hasznos volt, mondjátok el valakinek. Micsoda gondolat? Úgy értem, inkább így. Próbáljátok meg titokban tartani. Nehogy mondjátok bárkinek is, hogy itt milyen épülés, milyen segítség, milyen előrelépés. Csak a miénk, senki másnak. Jó, vagy ha mégis elkottyantjátok, akkor hadd jöjjön elő is. Oké? Okay? Csak tényleg erre gondolok néha, hogy ha ugye mindez igaz, mindez valós, mindannyian elmesélhetjük a sztorinkat, hogy az életünk hogy változott meg. Hányan ismertek olyan embert, akinek az élete rászorulna arra, hogy változzon? Akkor ne akarjatok tőle semmit, ugye? Nem kell beszerveznetek valami egyházba, vagy nem tudom, csak ha van nálad segítség, ha van válaszod egy ember problémájára, akkor mondd el neki. És ha ez a válasz csak annyi, hogy figyelj, nem tudom neked elmondani pontosan, hogy lesz erre megoldás, de tudok egy helyet, ahol hétről erről beszélnek, baromi jó, csak gyere el. Vagy tudod mit? Hallgass meg az interneten, hallgass bele, ott van egy üzenet a végső válasz nyomán, ott van az oldal tetején, istenlétezik.hu, hogy? Meg a biztos siker. Az is ott van már? Biztos siker. Ott van egy néhány nagyon jó üzenet az elején. Hallgass meg, oké? És ha tetszik, gyere el. Vagy csak hallgass meg a többit. Ott van 3 évnyi üzenet. Nem tudom, 1000 óra, vagy nem tudom mennyi. Sok. Úgyhogy csak hallgass meg. És hogyha segített neked, akkor örülj neki, és élj vele. És esetleg te is segíts vele valaki másnak. Ilyen egyszerű ez? Egyszerű ez? Ez annyira egyszerű. Azt hiszem, ezt nem tenni bűn, ugye? Ezt nem tenni, ez bűn. Oké. Köszönöm az életeteket. Sziasztok. Isten áldjon.